jó ez a szerda Isten tisztelet, és így olyan jó hétközben csak fókuszálnak lenni, és csak felfrissülni Isten jelenlétébe. Jó jönnünk, és újból csak így jövünk Isten jelenlétébe, és aztán Isten igéje szól, és megmos, és igazából jövő héttől szeretnénk egy kicsit korábban kezdeni, biztos láttátok, hogy a 6:15-kor kezdtünk mostában mindig, de mit tudom, 6:05, mert vannak más terveink is ezzel, és 7:30-ra beszélnénk fejezni. Na hát, ennyit előjáróba, tök jó mindenkit újból látni, és csapunk bele a lecsónkba, ami a példabeszédek könyve. És példabeszédek könyve, adjatok nekem egy visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy hányan olvastátok már a példabeszédek könyvét. Várjatok, odafordulok. Hányan olvastátok fel egy kézfelnyújtással? Oké, hányan olvastatok már belőle, például egy könyvéből? Oké, ez jó. Nos, szeretnénk így most és jövő héten, meg lehet, hogy azutáni héten, meg múlt héten is már ez volt, Dávid és Szepi adott ízelítőt belőle, és csak szeretnénk ízelítőt adni belőle, példabeszélek könyvéből, és figyeljetek, ha valamit tudok ajánlani, példabeszélek könyve, oké? Persze, ezt mondtam a Zsoltárokról is, mert de példabeszélek könyve is. Na most figyelj jól. Példabeszélek könyvét az Úr így alkotta meg, 31 fejezetet adott. Nos, hány nap van egy hónapban? 31, kivéve áprilisánó, így van, tudjuk, április, június, szeptember, november, az 30 napos, meg február 28 vagy 29, de 31 fejezet, mert egy hónap alatt minden nap egy fejezet. Aztán természetesen más módon is lehet tanulmányozni, és szó lesz erről is ma, hogy ezekben a hetekben, de a példabeszélek könyve, ez egy hihetetlen kincs, amit a hívő nagyon-nagyon gyakran forgathat az életében, és ez Isten ajándéka számunkra. Hagy mondjak néhány dolgot így példabeszélek könyvével kapcsolatosan. Először is a példabeszélek könyve az pragmatikus. Oké? Tehát az egy pragmatikus, gyakorlati könyv, nem elméleti, nem teológiai elsősorban, nem tani elsősorban. Pál levelei sokszor olyanok, hogy az első rész az teológiai tani megalapozás, és aztán jön a gyakorlati alkalmazás. Például a könyve gyakorlati, gyakorlati, gyakorlati. Például a könyvének a fő témája az a bölcsesség. Bölcsesség. Bölcs embernek lenni, bölcsességet szerezni, bölcsen élni az életünket. Bölcsesség. A példabeszélek könyvében és a Bibliában a bölcsesség az gyakorlati, nem elméleti, oké? A görög szó a bölcsességre, na most példabeszélek könyve az nem görög, oké, az héber, de csak meg akarom mutatni, az Szófia, így van? Szófia, innen jön Bulgária fővárosa, innen jön a Zsófi név is úgy szintén, Szófia bölcsesség. De a héber szó az hokma. Így van? Hokma. A bölcsességre. És a görög elmében a bölcsesség az egy filozófus, akinek hosszú szakálla van, ő szakálla, és bölcs dolgokat tud mondani görögül, vagy latinul. Homo homini lupus est. Ember embernek farkas. Én ezt élveztem. Mikor 8-os voltam, akkor filozófiai kislexikont hordtam az iskolába. És az unalmas órákon kikandikált a filozófiai kislexikon a padból, és olvastam különböző, hát csak kerestem a bölcsességet, és ilyen bölcs mondásokat olvastam, ilyen rasszizmus és különböző dolgok, akkor még, mert ez a rasszizmus, hagyd nézzük, tudom, materializmus, idealizmus, és akkor emlékszem, hogy hazamentem, és akkor mondtam anyukámnak, hogy anya, te materialista vagy, vagy idealista vagy? És akkor, tudod, jó volt, és akkor ott voltunk a baráti társaságban, és élveztem, amikor így megy a beszélgetés, és egyszer csak be tudok ilyet dobni, hogy hát igen, homo homini lupus est. És akkor, micsoda, mit akarsz ezzel mondani? És, hát igen, nem ismeritek? Ember embernek farkas. Egy ilyen bölcs mondást így be tudok dobni, és akkor úgy mindenki néz, tudod, 14 éves, mi van itt? Igen, filozófiai kis lexikon. Oké, úgyhogy, de a bölcsesség a bibliai gondolatvilágban köze nincsen ehhez a bölcsességhez, a bölcsességnek. A bölcsesség az gyakorlati. A bölcsesség az arról szól, hogy hogyan élem az életet. Jakab 3.13 így fogalmazza meg a bibliai bölcsességet. Jakab felteszi a kérdést, hogy ki az közületek, aki bölcs és értelmes köztetek? Helyes magatartásával mutassa meg tetteit bölcs szelídséggel. Azt mondja Jakab, hogy hey, van köztetek bölcs, azt látni fogjuk az életéből, látni fogjuk a döntéseiből, látni fogjuk a szavaiból, látni fogjuk, hogy az életében jó gyümölcsök sorai kezdenek el teremni, és aztán sokasodni, és ott lesz az élet, ott lesz a családjában, ott lesz a házasságában, ott lesz a gyerekeiben, a gyereknevelésében, ott lesz, ahogy a pénzzel bánik, ahogy különböző dolgokat, csak így bölcsesség, tudja, hogy hogyan élje az életet. Ez a bibliai bölcsesség. Ez a szó, hogy hokma vagy bölcsesség, ez a legelőször az Ószövetség használja ezt a bölcs mesterekre, amikor a Szent Sátort építették. Mikor építették a Szent Sátort és a Szent Sátor bútor darabjait, akkor azt mondja 2 Mózes 36-ban, de 31-ben is, hogy Isten azt mondta Mózesnek, hogy hívjon szakembereket, szakikat, mestereket, akik bölcsek, és ezt a szót használja, tehát egy szaki, egy vízvezeték szerelő, persze most nem a Szentsátorban, csak úgy mondom, tudod, aki szaki, így van egy fűtés szerelő, aki szaki, ért a dologhoz, tudja, hogy mikor baj van, akkor senki nem tudja, hogy mit kell csinálni, de ő szaki, ért hozzá, egy gyakorlati ember, nem egy elméleti szakember, egy gyakorlati, hogy ott a terepen tudja, hogy mit kell csinálni. És azt mondja Isten, hogy azt mondja rájuk, hogy egy bölcs emberek, nyilván az ő szakterületükön, de egyébként a Szent Sátor építésénél fontos volt, hogy az életük más területen is bölcsek legyenek. És ugyanezről szól a példabeszél könyve, hogy tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a bibliai bölcsesség, a hokma, az azt jelenti, hogy szakember az életben. Szakember, szaki az élet különböző területein. Szakember az életben. Amikor az ember az élet útvesztőjében megy, amikor az ember az élet az élet terepén, ami tele van taposóaknákkal, tele van elrejtett aknákkal, akkor ha bölcs az életben, ha szaki, akkor ki tudja kerülni a taposóaknákat, ki tudja kerülni az életben azokat a dolgokat, amelyek tönkretennék az életét, a jövőjét, a családja életét, és ő szakember, szeme van rá, látja, ez az út nem lesz jó, ez nem lesz jó. Az út jó lesz. Ebben a helyzetben ezt kell mondani, így kell válaszolni, így kell szólni, mert ez ez megfelelő lesz. Ebben a helyzetben így. Ebben a helyzetben igent kell mondani. Erre a helyzetre egy nagy nemet kell mondani, mindenfajta szentimentalitás nélkül. Szakember az életben, tudja, hogy milyen eszközt vegyen elő, tudja, hogy mit döntsön, hogy hogyan szóljon, hogy hogyan hozzon meg döntéseket. Egy bölcs emberhez kapcsolódik, majd meg fogjuk látni. Ez például a könyve erről szól. Tudod, a szorgalmasság és nem a lustaság, az, hogy a szavai azok az életnek a életet hoznak, és nem halált, és nem tör az ő szavai, hanem építenek. Bölcs, mert döntéseket tud hozni, fel tud ismerni dolgokat. Ő egy bölcs ember, és Példaveszély könyve erről szól. Példaveszély könyve, figyeltek, Példaveszély könyve egy, azon túl, hogy tele van példabeszéddel, az a héber költészetben olyan, a kétsoros vagy háromsoros frappánsan megfogalmazott bölcsessége, mely ragad. Sticks, angolból. Ragad, tudod, úgy könnyű megjegyezni. Tudod, és be tudod tenni a zsebedbe is, és tudod elővenni helyzetekben. Ezen túl a Példaveszélyek könyve megmutat előttünk egy bölcs életet, elhúzza a mézes madzagot, és azt mondja, hogy keresd ezt, akard ezt, kívánj szaki lenni az életben, mert az egész életedben meg lesz ennek a jutalma. Okay? Az alapkiindulás az ez a hokmába, hogy a bölcsesség az Isten nélkül nincs, hanem a bölcsességnek a kezdete az Úrnak a félelme. Példabeszédek 9-10, Példabeszédek 1-7, ezek a kulcsversek többek közt, hogy a Példabeszédek 9-10 a bölcsességnek a kezdete. Hogy kezdesz szaki lenni az életben? Hogy kezdesz egy bölcs életet, mely tele van jó gyümölcsökkel? Hogy indulsz el, és azt mondja, hogy az Úr félelmével indul. Mert az Úrtól jön a bölcsesség. Ez egy másik bölcsességirodalomban van, Jobban. A 28. fejezetben, ez egy csodálatos fejezet, Jobb 28, el tudod otthon olvasni. Arról szól, hogy az ember kutat, és bányászik, aranyat keres, és különböző drága kincset keres a föld alatt, feltúrja a földet, és ez 2000 évvel Krisztus előtt már ekkor bányáztak különböző dolgokat, és azt mondja, hogy de a bölcsesség hol van, azt nem találod, ahhoz nem tudsz hozzájutni, mert a bölcsességet az Úr adja. Tudod, az azzal a kiinduló ponttal kezdődik, hogy az életemben elismerem Istent, felismerem Istent, tisztelem Istent, az Úrnak a félelme nagyra becsülöm Istent, Isten dicsőségét, az Isten szerinti életet, ez egy vonzó dolog számomra, és itt indulok el, így leszek bölcs az életre. Oké, úgyhogy ez az Úrtól jön a bölcsesség, és nagy jutalma van, majd meg fogjuk ezeket is nézni. Úgyhogy több mint 40-szer szerepel Példabeszélyek könyvében ez a szó, hogy bölcsesség. És ez csak egy bölcs életről ír. Na, még valamit. Példabeszélyek könyvének a környezete, vagy úgymond hol tudjuk elképzelni, hol játszódik. Először is Példaveszélyek könyvének nincsenek főszereplői, meg szereplői, tehát ez nem egy elbeszélés, nem egy narratíva, nincs egy sztori mögötte alapvetően, hanem ez a bölcsesség gyűjteménye, illetve az első 9 fejezet, majd meg fogjuk nézni, ott van egy menete, de nincs egy sztori mögötte. Mondhatjuk azt, hogy Példaveszélyek könyve a bölcsességről szól. Példaveszélyek 8-ban azt is látjuk, meg különböző helyeken a bölcsesség meg van személyesítve, megszemélyesítés, és azt látjuk az Új Szövetségben is, hogy a bölcsesség az végső soron egy személy Jézus Krisztus. Példaveszélyek 8-ban pedig már látunk erről, mint hogyha egy személyről beszélne. De azt szerettem volna mondani, hol indultam neki, hogy a bölcsesség az egy személy, hol tartottam el? Környezete, köszönöm, hogy sokszor így kezdődik. Halld, fiam, apád beszédét, anyád tanítását el ne feledd, kösd a szívedre, halld, fiam, 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 fiam. Oké? Okay? Ez azt jelenti, több dolgot jelent. Először is azt jelenti, hogy egy otthoni környezet, környezet van mögötte, ahol Salamon, aki írta, sok mindent tanult az ő apjától, Dávidtól, és most továbbadja ezt, és hogy a család többek közt az a bölcsességnek a helye. A gyülekezet úgy szintén a bölcsességnek a helye. Fiam, fiam. A másik érdekes dolog, vagy fontos dolog ez ebben az, hogy a Példaösszegek könyve fiatalok számára van. Persze kortalan, ezek a bölcsességek kortalanok, de nagyon sokszor beszél a fiatalról, a fiatalról, a fiatalról. Azért, mert tanácsot kipróbál, megpróbál, drága tanácsot ad annak, aki még az úton nem járt nagyon, aki még az út javarésze előtt van, és tanácsot ad a fiatalnak, hogy hogyan élje az életet. Na most, mivel mi Isten gyermekei vagyunk, ezért a fiam mindenkire vonatkozik. Főleg úgy, hogy a magyarban is szoktuk mondani, lányokra is, nem? Így van, szoktuk mondani? Legalábbis Debrecenben mondták, szerintem Erdélyben is mondják, így van, fiam, de mondják ezt, fiam. Tehát mi Isten gyermekei vagyunk, Isten felkészít bennünket az útra. Tanít bennünket az útra. Mindannyian rengeteg haszont tudunk belőle gyűjteni, de az eredeti környezetben fiataloknak szól, vagy fiatalokat tanít. Oké? Oké, nézzük meg. Tehát az egyik szó, amit használ... Meg fogunk nézni jó néhány szót szerintem ezekben a hetekben, de az egyik az a hokma. Így van, ez bölcsesség. Ez egy kicsit leírtuk, hogy mit jelent szakértőnek, ügyes szakember, hozzáértőnek lenni az életben, gyakorlati élettanácsok, ügyes hozzáértő az életben. Egy másik szó a héberben a daát. Ez azt jelenti, ez sokszor van például a könyvében, tudás, ismeret. És ez gyakorlati. Ez is gyakorlati. Nem elméleti ismeret, nem elméleti tudás. Például a könyve nem azokról az emberekről szól, akiknek nagy a fejük, sok mindent tudnak, de az lelkükben kárt vallanak, az életükben kárt vallanak, nem tudnak jó döntéseket hozni. Lusták, anyagiakban bajba jutnak, mert nem bölcsek, kapcsolataikba bajba jutnak, a szavaikkal nem bölcsek, hanem ez tudásról, ismeretről szól, mely gyakorlati. Tudod alkalmazni. Ez a daát. Aztán van egy ilyen szó, és majd következőnek még megnézünk párat, az a bín, és ez az, hogy értelem vagy megértés. Ez egy nagyon érdekes szó, értelem, megértés. Igazából ez abból fakad ez a szó, hogy között. Különbséget tenni két dolog között. Oké? Okay? Annak az embernek, aki értelmes, megértése van, értelme van az Úrtól, ő különbséget tud tenni két út között, két lehetőség között. Ő mögé tud látni dolgoknak. Oké? Tehát van egy szituáció, van egy lehetőség, és ő mögé lát. Nem csak azt látja, tudod, nem csak a csokival bevont, tudod, mérget látja, és látja, hogy csoki. Csoki. Hú, ez csoki. Hát csoki. Hát megeszem a csokit. Tudod? Szeretem a csokit. Tudod? Tehát mögé tud látni. Le tudja látni, hogy ez méreg. Van felismerése. Van értelme. Van megértése. Különbséget tud tenni jó és rossz közt. Figyelj! Tudja látni azt, figyelj, hogy elindulok ezen az úton, ez hova fog vinni a döntéseimbe, és elindulok ezen az úton, ez hova fog vinni. Tehát nem rövidlátó, bölcs ez az ember, értelmes ez az ember, bín, értelme, megértése van, majd mindjárt felolvasunk Pölszer könyvéből, és rá fogok mutatni ezekre a szavakra, jó? Értelmes ez az ember, nem lehet átvágni, ne, figyelj, nem naív, nem együgyű, bölcs, értelmes, megértése van, mert különbséget tud tenni. Igazából Salamon egy királyok háromban, mikor kicsi volt, olyan 20 éves lehetett. Na hányan vagytok itt néhányan, akik olyan 20 évesek lehettek, plusz-minusz 1-2 év? Oké, plusz-minusz 1-2 év. Oké, ez jó, így van. 20 évesek. Roxy nem nyújtotta fel a kezét, mert 13 éves, de hát nem tehetünk róla. De nem mindegy. Tehát, tudod, valószínűleg Salamon olyan 20 éves lehetett, amikor király lett Izraelben. Egy királyok három, el tudod olvasni. És elment Gibeonba, hogy áldozatot adjon az Úrnak, és 1000 juhot áldozott fel. 1000-et. Lefeküdt aludni ott a Szent Sátornál, és az Úr megjelent neki álmában, és azt mondta, hogy kérj, amit akarsz, és megadom neked. És Salamon azt mondta, hogy Uram, én kicsi vagyok, a te néped egy nagy nép, amelyet én nem tudok vezetni. Adj kérlek a te szolgádnak bölcsességet, egy bölcs szívet, egy értelmes szívet, hogy különbséget tudjak tenni jó és rossz közt. Ezt kérte, ezt a bölcsességet, ezt, hogy mi volt ez, hogy Salamon nagy okosságokat tudjon mondani? Nem, hogy gyakorlatban ezt a, mit tudom én, 3 millió embert el tudjam vezetni. Hogy az országom, hogy ebben az országban, ami Isten országa, jó döntéseket tudjak hozni, hogy amikor elém jönnek emberek ítélettétere, mert abban az időben a király bírói hatalommal is bírt, király volt a legfelsőbb bíróság elnöke magyarul, tudod, akkor tudjak jó ítéletet tenni, amely Isten szerinti ítélet, hogy meg tudjak ítélni helyzeteket, szituációkat, hogy ne ott tűnődjek, hogy most mi lenne a jó döntés ebben, hanem tudjam, hogy mi a jó döntés ebben. Uram, adnál nekem bölcsességet? Adnál nekem értelmet? Adnál nekem értelmet a különbségtételre? Hogy különbséget tudjak tenni jó és rossz közt? Oké? Ez Istentől van. Tudod, mert mi látunk valameddig, de Isten tovább lát, és Isten tanít bölcsességre. Most figyelj, 119. Zsoltárban Dávid, vagy bárki is volt a Zsoltár írója, egy fiatal volt, azt tudjuk, mert nagyon sokszor utalás van erre. A 100. versben azt mondja, 119. Zsoltár 99, minden tanítomnál értelmesebb lettem, mert bizonyságaidon gondolkodom. 99, minden tanítomnál. Ott vannak a tanítók, lehet, hogy nekik több az ismeretük, több az információk, de én értelmesebb vagyok. Én, tudod, rá tudok nézni az életre, és tudom, hogy az az út, amelyre a világ azt mondja, hogy jó, látom, hogy hova vezet. És van értelmességem, különbséget tudok tenni, mert a te határozataidról gondolkodok, mert a te ígéden elmélkedem, és Isten bölcsességet ad. Oké? Eszesebb vagyok, 100. vers, eszesebb vagyok, mint a vének, mert megőrzöm határozataidat. Oké, úgyhogy ez egy fontos szó, being, értelem, megértés, különbségtétel, a valós és a valótlan közt. És figyeljetek, annyira szükség van ma, amikor millió és millió lehetőség van az életbe, és millió-millió döntés kell hoznunk, és figyeljetek, hogy mondjam el, hogy még több döntés fog kelleni hoznunk az életbe, mert az élet nem egyre kevesebb döntés, hanem még több döntés, döntéseket kell hozni. És ezeket a döntés és jó döntések mindig megjutalmaznak bennünket, vagy mindig profitálunk, és a rossz döntések mindig romba döntik az életünket. Ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű. Mikor valaki jó döntés hoz, és még egy jó döntés hoz, és még egy jó döntés hoz, és még egy, akkor az az életében ott van annak a gyümölcs. Mikor valaki rossz döntés hoz, és még egy rossz döntés hoz, és még egy rossz döntés hoz, az is ott van az ő életében. Egyszerűen ennyi. És szükségünk van bölcsességre. Oké? És erről szól a bölcs. Mit csinál a bölcs? Ez már például egy jött, de majd ezt fogjuk olvasni, remélem, mindjárt. A bölcs hallja a bölcsességet, és a bölcs hallja, és öregbíti a tanulását. Azaz még bölcsebb lesz. A bölcs azt mondja, hogy én bölcsességet akarok hallani. Mert így indul a bölcsesség. Ez például 4. Várjál. Például 4-7. Lehet az. Az példabeszédek. Igen, a bölcsesség kezdete ez. Szerez bölcsességet. Azt mondja, hogy indul a bölcsesség az életbe? Például 4-7. Hogy kezdek bölcs lenni? Hol kezdődik a bölcsesség? Ott, hogy rájövök, hogy nem vagyok bölcs. Hol indul a bölcsesség? Nem vagyok bölcs. Hol indul a bolondság? Ez majd mindjárt megnézzük, hogy ez egy másik szó. Bolondság ott, hogy én bölcs vagyok. Én tudom. Én tudom, én tudom, én tudom. A bolond elbizakodott, ezt mondja a Példabeszélek könyve. A bolond az ő elbizakodottságába miatt fog falnak menni. A bölcs viszont azt mondja, hogy bölcsességet kell szereznem. Úgyhogy a bölcs hallani akarja a bölcsességet. A bölcs szeretettel és örömmel fogadja a bölcsességet. Figyelj, a bölcs szereti a kijavítást. Majd mindjárt olvasjuk. Szereti a dorgálást, szereti a fedést, szereti az erkölcsi útmutatást. Majd megnézzük ezt is. A bölcs azt mondja, hogy hagy halljam, akarom, mert szükségem van bölcsességre. A bolond megveti a dorgálást, megveti a tanítást, megveti az oktatást, megveti az erkölcsi útmutatást, megveti az iránymutatást és az útmutatást. Azt mondja a bolond, nincs szükségem rá, úgyhogy ez egy másik szó, jó? Tehát van a bölcs, aki azt mondja, hogy bölcsesség kezdete ez, szerez bölcsességet, és minden keresményedből eszességet. Azt mondja, nekem szeretném a keresményemet arra fordítani, hogy bölcs legyek, még bölcsebb legyek. Hogy az életben még inkább jó döntéseket hozzak, és el tudjak igazodni. Oké? A bolond azonban, és ez a másik szó, na most a bolondra 3 szó van a Példabeszélek könyvében, úgyhogy ebben nem megyünk bele most a héberbe, de az egyik az a Nábálnak a neve ebből jön, Navál. Oké? De ezt csak magyarul fogom írni, bolond. Ez az egyik kult szó a Példabeszélek könyvében, ahogy a bölcs, úgy a bolond is. Vagy a balgatag. Ugyanaz, bolond balgatag. Tudod, figyelj, a bölcses, a Példabeszélek könyve nem ilyen politikailag korrekt. Azt kimondja, bolond ember, balgatag ember, és elmagyaráz, hogy milyen az a bolond ember, és mikor tanulmányozott Példabeszélek könyvét, rádöbbenhetsz, hogy mi jellemzi a bolond, balgatag embert. Úgyhogy ezt fogjuk tenni, és majd lesz házi feladat is következő alkalomra tanulmányzáshoz, hogy lássuk, hogy milyen a bolond, a balgatag ember. Mert én olyan ember nem akarok lenni. Tudod, mert az saját kezével lerontja a házát, lerontja, saját kezével rontja a bolond az életét. A bölcsasszony pedig építi az ő házát, kiválta az oszlopait, és építi a házát, az életét. Oké? És aztán, az utolsó szó, az együgyű. Héberül peti. Oké? Nem peti, hosszú ível. Peti. Oké? Ez az együgyű. Ez a harmadik. Tehát három kategóriánk van a példában. Vannak bölcsek, vannak bolondok, meg itt középen vannak az együgyűek. Tudod, az együgyű. Ami a peti szó, a héberben a pata szóból jön, ami azt jelenti, hogy nyitott. Az együgyű nyitott mindenre. Az együgyűnek egy másik értelmezése az a naív. Kis naívka, tudod, nyitott mindenre, azt mondod a naívnak, hogy hát figyelj, ja, nézd csak meg, hogy ott vagyok-e kint, és akkor kimegy és megnézi, hogy ott vagyok-e. Oké? Tehát ez, a naívnak azt mondják, hogy gyere, tudod, csinálunk valamit, és nagyon jó lesz, és például egybe, és mennek, és gonoszságot művelnek, és az együgyű megy, mert nincs nem ismeri fel. Az együgyű mellett ott megy el a gonosz asszony, és hízelkedő ajkakkal vonja, legyen az világ, vagy legyen az érzékiség, és az együgyű követi, mert nem látja, hogy mi van az út végén. És például a szekönyve elmagyarázza, hogy mi van az út végén, és azt mondja, hogy legyél bölcs, ismert fel. Az együgyű a megszemélyesítésben van a gonosz ember és a hízelkedő asszony. És az együgyű az megy, de az életét viszi a vására. De az együgyű úgy szintén lehet bölcs. Oké, és ez a hívás. Tehát együgyű, mert fiataloknak szól. Azt mondtuk, így van? És a fiatalok, akiknek nincsen élettapasztalatuk, akik nem tudják, nem tudják, hogy hogy szól. Ők együgyűek lehetnek. Könnyen. Persze, mi tudjuk azt is, hogy nem fiatalok, akiknek van élettapasztalatuk, nem feltétlenül bölcsek. Mert a bölcsesség Istentől jön, Isten igéjétől, Isten határozataiból, Isten ismeretéből, és annak alkalmazásából. Oké, úgyhogy együgyűeknek. Na, hát olvassunk egy kicsit, Zsuzsi, jó? Olvassunk egy kicsit. Most kivételesen kértem, hogy legyen kivetítve, mert nem akarom, hogy csak, ahogy csak így végigmegyünk, egy picit olvasunk, még egy 10 percet, és aztán majd folytatjuk, jó? Csak elkezdjük a példaszerek könyvét, nem fogjuk így végigolvasni, de elkezdjük. És úgy, hogy amiket most mondtam, azokat be fogjuk szúrni, hogy lásd. És aztán azt fogjuk csinálni, hogy az első 9 fejezet az ilyen, tulajdonképpen van egy hívogatása, a bölcsességnek egy hívogatása. És aztán a 10. fejezettől pedig, hogyha olvasja a példakönyvét, akkor a 10. fejezettől szinte minden vers, az példakönyv gyűjteménye, minden vers másról szól. Szinte. Van kivétel, de más az olyan, mint hogy belenyúlsz, tudod, a lottót forgatják, lehet, hogy már nem forgatják, de régen forgatták. Tudod, és akkor belenyúlsz, és kihúzol egyet. Tudod, 10-től 31-ig az kihúzol, és hé, ott van a nyereményem, megnézem azt a bölcsességet. De 1-től 10-ig fejezetig van egy gondolat mögött, és iszonyat jó. Na, kezdjük el. Persze, és csak olvasom, és egy-egy ponton fűzök kommentárt hozzá, jó? Azt mondja, Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának példabeszédei. Oké, úgyhogy például könyvét Salamon írta, vagy Salamon gyűjteménye úgy szintén, de 24. fejezet végétől Ezékiás király emberei gyűjtötték össze, de az is valószínű, hogy Salamon példabeszéde, és a végén van egy-egy, ami nem Salamon, hanem segítsetek nekem, két király, Agur király mondásai, és Lémuel, vagy akármi, de ők azt se tudjuk, kik voltak, jó? Tehát tényleg nem tudjuk, mert nem izraeli királyok voltak egyébként. De amúgy izgalmas. Oké, tehát, másik vers. A bölcsesség és erkölcs tanulására. Oké, itt megadja a példaszerek könyvének a célját. Figyeltek, mert most csomagoljuk össze, amit eddig hallottunk, jó? Most csomagoljuk össze. Megadja a célját. Azt mondja, hogy bölcsesség, melyik szó a héberben? Hokma. És erkölcs tanulására. Erről szól a példaszerek könyve. Hogy tanuljunk hokma, hogy hogyan legyünk szakértők az életben, és tanuljunk erkölcsöt, ami igazából a héberben muszár, muszár, megtanulhatod. Huszár, muszár, oké? Ez muszár, muszár. A muszár az azt jelenti, hogy erkölcs, fenyíték, fegyelmezés, tanítás, útmutatás, oktatás. Oké, ezt a gyerekeinkkel használjuk, így van? Úgyhogy ma reggel beültünk az autóba, és elmondtam mind a kettőnek. Holnap reggeltől fogva, minden reggel hisztimentes zóna. Oké? Okay? Csak azért, mert az elmúlt időben így csak fellazultak a dolgok. Maja már keléstől kezdve, tudod, fekszik, és bemész, hogy Maja, jó reggelt! Jó reggelt, itt a tej, keljünk gyorsan fel. Szervusz paplan, szervusz párna, váljunk gyorsan el. Szánkáztunk Afrikában, megfagytunk a Szaharában. Oké, tehát ez dal. Maja. Tudod, rázza az öklét. Hesseget, csukva van a szeme. Maja, jó reggelt. Onnantól kezdve, az egész reggel, ott van ez a bélyeg. Mire van szüksége? Muszárra van szüksége. Muszár. Muszár. Erkölcs. Fenyíték. Fenyíték. Fegyelmezés. Útmutatás, tanítás, oktatás. Tehát természetesen ebben benne van a szavakkal való muszár, meg a tettekkel való muszár, meg a határozott muszár. Oké? Okay? Nekünk szükségünk van, hogy tanuljunk bölcsességet, meg muszárt. Mert egyébként az életünk tragédia lenne. Te jó ég, mai élete tragédia lenne, hogyha ezt hagynánk. Beültünk az autóba. Ennek vége. Ma volt az utolsó ilyen reggel. Megmondtam. Megmondtam Majának. Maja, nincs több nyávogás, nincs több nyafogás, nincs több ilyen. Ha ezt csinálod, ezt fogsz kapni. Fakanállal. Jó. Igen, apa. Jó. Mondtam, Lida, ha ezt csinálod, mert ugye egyikről a másikra terjedt, tehát ha már testvérek, az így van. Lida, ha ezt csinálod, mostantól minden reggel, amikor csinálod, 500 forintot fogsz fizetni nekem. Nem, mert van zseppénze. Így van? Kap. Hetente 200 forintot, meg a nagyszülők tömik. Meg gazdagabb, mint mi. lesz pénzem. 500, tudod? És mindez persze nem úgy, hogy elröhögöm magam, mert bölcsesség, ezt nem így kell, nem úgy, most már nekem is szükségem van fegyelmezettségre most már, hogy ezt betartsam. Azt hiszitek, könnyű szülőnek lenni, így van, néhányan tudjátok, vagy sokan itt tudjátok. Még után kimondom, utána nekem kell fegyelmezetnek lennem, nekem kell betartatnom, és a legkönnyebb csak nem tartani magamat, meg nem tartatni őket a vonalhoz, amit meg beleegyeztek, vége. Oké? Okay? Szükség... A lelkünknek szüksége van bölcsesség és erkölcsi tanítás, oktatás, fenyítés, fegyelmezés, és a példaveszek könyve segít nekünk ebbe. Oké? Okay? Mert egyébként milyenek leszünk? Vadhajtás. Tudod, az életünk elmegy. Tudod, mit mond példaveszek 6? 6. vers. Eredj a hangyához, te rest! Tudod, különben milyenek leszünk? Restikék, lustácskák, mit csinálunk? Álmodozunk meg egy nagy semmit, tudod, restek leszünk, lusták leszünk. Oké, és tanít erre. Ez volt az első Biblia vers, amit megtanítottam Lidának. Azt, mentek a hangyák, mondtam, Lida, gyere ide, nem tudom, 2 éves volt. Gyere ide, nézd meg, hangyák, nézd meg, cuki, nem? Eredj a hangyához teres, te lusta. Tudod, menj a hangyához. Így van, azt mondja, figyeld meg útjait, és légy bölcs. Mit csinál? Figyeld meg a hangyákat, nézd meg őket. Vonj le következtetést, legyél bölcs. Figyeld meg az útjait, legyél bölcs. Azt mondja, hogy nincsen, azt mondja, bár nincs vezére, ez például szeg 6. Nincs vezére, előjárója vagy ura. Nincs neki. Mit jelent ez? Hát senki sem áll fölötte, senki sem mondja, fel kell kelni. Kezdj el dolgozni. Keres munkát. Tudod, senki sem mondja, légy szorgalmas. Tudod, vessél, arassál, légy buzgó. Foglald el magad jó dolgokkal, amelyek később kamatozni fognak az életedbe. Tudod, senki sem mondja a hangyának, hanem megy és szorgalmas a hangya. Nincsen vezetője, aki ott felette állna. Előjárója vagy ura, nyáron mégis megszerzi kenyerét, aratáskor összegyűjti eledelét. Mit tanít? Ez a fiatalnak tanít, meg mindannyiunknak, így van? Hogy gyerünk, nézd meg a hangyát. Légy szorgalmas. Nézd meg a hangyát, mint a hangya. És meg fogod látni, hogy az életedben kifizetődő. És aztán jön a muszár, az erkölcsi tanítás, oktatás, útmutatás, fegyelmezés, fenyítés. Ezt mondja, még egy kis áll. Nem, azt mondja, ó terest, meddig fekszel? Ja, tudod, azt hiszem, valaki meglátogatott, talán Örhely Zsolti, valakit, nem tudom, 10 órakor, tudod, feküdt az ágyba. Ó, terest, meddig fekszel? Tudod, meddig fekszel? Oké, nem, azt gondolnánk, hogy jó volt neki, de nem, mert depressziós. Oké, tehát nem véletlenül látogatom meg, de depresszió. Maga alatt van. El van süllyedve a gondjaiba. El van süllyedve az életébe. Depressziós. Persze. Teres, meddig fekszel? Mikor kelsz föl álmodból? Még egy kis álom. Még egy kis szunnyadás. Még egy kis összetett kézzel való pihenés. Itt nem az imádságra gondol, jó? Oké? Okay? Hogyha arra gondoltál volna, nem arra gondol. Összetett kézzel való pihenés. Nézd meg, és most jön. És meglep a szegénység. Hogy fog? Azt mondja, meglep a szegénység, mint az úton álló. Azt hiszem, a régi Károli mit mond, mint a pajzsos férfiú, azt hiszem így. Mint az úton, tudod, amikor mész az úton, és egyszer csak az erdőből, a fák mögül kiugrik egy úton álló. Nem számoltam veled. A restre így fog rájönni a szegénység. Szegénység fizikai értelemben. Szegénység, ínség, lelki, szellemi értelemben. Helyzetekben nem tud mihez nyúlni. Miért? Mert lusta volt. Hegedült egész nyáron, mint a tücsök. Így van? Zenélgetett, művészlélek volt. A hangya pedig szorgalmas volt. És jött a tél, és volt neki. Oké? Okay. Nézd meg, meglep. Meglep a szegénység, mint egy úton álló. És a szűkölködés, mint egy felvértezett férfi. Meg fog lepni. Oké? Okay. És ezek hasznos dolgok, jó dolgok. Tanítanak, ez egy muszár, ez egy erkölcsi fenyítés és erkölcsi oktatás, úgyhogy bölcsesség és erkölcs tanulására. És mit csinál a bölcs? Majd megnézzük az 5. verset. Hallja, és tanul belőle, és fordítja a fülét és a szívét, és szerez bölcsességet. Mit csinál a bolond? Hát a mögé veti. Ugyan már minden helyzet más. Minden szituáció. Mi emberek annyira különbözőek vagyunk, ez nem mindenkinél így van. Valami kifogást talál. Oké? A bolond megveti. Oké? Mit csinál az együgyű? az együgyűnek ez egy hívás, gyere, légy bölcs, ne légy együgyű tovább. Oké? Okay? Be kell fejeznünk. Bölcsesség, másik versig jutottunk el, gratulálok. Bölcsesség és erkölcs tanulására. Az értelmes beszéd megértésére. Oké? Okay? Megértésére, ez a bín. Bín. Értelmes beszéd, hogy itt van az értelmes beszéd, és megértem az értelmes beszédet. Megértem. Wow. Ez jó. Harmadik vers. Erről szól a példaszek könyve. Ez a célját, céljáról ír. Okos intésként, igazságnak, ítéletnek és becsületességnek megnyerésére szolgál. Példaszek könyve. Ez egy okos intés. Ugyanaz a szó. Muszár. Ez a muszár, ez jó. Okos intésként. Intés. Kapunk egy intést. És a bölcs szereti az intést. Incs engem. Így van? Hogy van példaszek könyvében? Fedd meg a bölcset, és bölcsé lesz, bölcsebbé lesz. Fedd meg a bolondot, és hogy? Megutál téged. Megutál téged. Így van? A bolondot beleteszed a mozsárba, és összetöröd, semmi nem fog változni az életébe. A bolondra jönnek a nehézségek, neki megy a falnak ötször, hatodjára neki fog menni a falnak? Persze! Meghozza azt a döntést, újból, meg újból, meg újból. Hatodjára is meghozza azt a döntést, meghozza azt a döntést. Miért? Mert bolond. Bolond. Oké? Okay? Példaszerkönyv egy hívogatás. Gyere, halld a bölcsességet, mert a bölcsesség kiállt. Na, majd mindjárt megnézzük, a következő alkalommal lesz, jó? Jokos intésként muszár igazságnak, ítéletnek, becsületességnek megnyerésére szolgál. Negyedik vers. Hogy az egyszerű emberek eszességet. Egyszerű, melyik szó? Peti. Egyszerű, együgyű. Ez az együgyű. Hogy az egyszerű, az az például az egy célja, hogy az együgyű, naív, mindenre nyitott, felismerés nélküli emberek eszességet adjon. Most az eszesség nem világi értelembe vett eszesség, hanem ez egy bölcsesség, egy eszesség. Az ifjak tudást. Persze nem csak ismeretet, hanem itt a daát, tudás, ismeret, amely gyakorlati, alkalmazott. És meggondolást kapjanak. Nézd csak meg! Az ifjak meggondolást. Tudod, mi ez a szó? Ez a szó, most nem is az a lényeg, hogy van héberül, de ez azt jelenti, meggondolom, hogy azért van a példaszerkönyv, hogy az ifjak meggondolást kapjanak. Ez meggondolás, megfontoltság, körültekintés, belátás, hogy valaki, aki éli az életét, meg tud gondolni dolgokat, meg tud fontolni jól dolgokat, körültekint, tő tud lenni dolgokban. Oké? Okay. Azt hiszem, hogy ma nem ilyen a világ. Így van? Belátás. Ötödik vers. Célja, és ez, amit többször idéztem nektek, hallja ezt a bölcs, mit? Hát a bölcsességet, a példaveszek könyvét. Hallja a bölcs, és növelje tudását. Vagy tanulását, azt mondja az eredeti tanulását, hogy hallja, és mit fog csinálni a bölcs? El fog menni, és a zsebébe visz valamit. Mert hallotta. Minden alkalommal a bölcs egy beszélgetésből is úgy tud elmenni, hogy vitt valamit. Egy istentisztel, egy bibliaiskola óráról, egy házi csoportról, egy közösség, vitt valamit. A bölcs visz valamit, mert éhes bölcsességre. Hallja, és visz valamit magával. Növeli a tudást. És az értelmes, helyes tanácsokra tegyen szert. Tehát mit fog tenni az értelmes? Helyes tanácsokat fog. Isten szerint való tanácsokat kap. Oké, hatodik vers. Hogy megértse, ez a példaveszélyek könyvének a célja még mindig, hogy megértse a példaveszélyeket, a példázatokat, a bölcsek beszédés tanálós mesét. Ez négy kategória, nem megyünk bele. Hogy mi ez? De ez négy külön kategória a példaveszélyek könyvében. Vannak példaveszélyek, meg példázatok, meg a bölcseknek a beszédei, meg vannak a találós meséi. Talán tudtok emlékezni Sámsonra, akiknek azt hiszem ilyen találós mesét kellett kitalálnia. Így van, volt egy ilyen találós mese, oké? Tehát a bölcs megért dolgokat. 7. vers. Az Úrnak a félelme az ismeret kezdete, ez a da'at, gyakorlati ismeret kezdete. A bölcsességet és erkölcsi tanítást csupán a bolondok vetik meg. Egy bolond azt mondja, nekem erre nincs szükségem. Mit tegyek ezzel? Kenjem a hajamra. Ezzel nem tudok mit csinálni. Aki a bolond megveti a bölcsességet. Megveti az erkölcsi tanítást, a muszárt. Oké? De a bölcs azt mondja, többet, többet. Oké? Na még egy-egy verset megyünk. Hallgast, fiam, hát most már nem megyünk, mert innen indul el egy hosszabb gondolatmenet, ami például egy végéig tart. De iszonyat jó, iszonyat jó, iszonyat jó. Oké. Úgyhogy összefoglalva, például egy könyv az egy hívogatás, egy hívás a bölcsességre. Hívja a bölcset, hogy még bölcsebb legyen, hívja az együgyűt, hogy szerezzen bölcsességet, és az ő együgyűsége ne ölje meg őt, és aztán a harmadik, hívja a bolondot. Például szerint egybe, azt hiszem 23. versben, hogy térjen meg a dorgálásra, és Isten közli vele a szellemét. A bolond is megtérhet a bolondságából. A bölcsesség sokszor megvan személyesítve, főleg itt az első fejezetekben. Azt mondja, hogy a bölcsesség kinn az utcán hívogat, és kiált, és az utca sarkokon, és a kapuk bemenetelein kiált, és azt mondja, hogy gyertek, hallgassatok engem. Tehát arról szól, hogy a bölcsesség az életünkben hív. Meg akar szólítani, azt mondja, hogy Fanni, itt vagyok, Lilla, itt vagyok, hallgassatok. Mondhatjuk azt, hogy a gyülekezetben, a testvéreimmel, tudod, a Bibliámból, Isten megszólít újból és újból, és azt mondja, hogy haj. Oké? Tehát a bölcsesség szól. És még befejezésként megszemélyesítésbe nem csak a bölcsesség szól, ahogy megyünk az utcán, hanem a gonosz emberek is szólnak. És hívogatnak. Na gyere, gyere velem! Nem lesz semmi, nem tudja meg senki. Minden rendben lesz. Gyere, legyen egy erszényünk. Majd osztozunk utána a nyereségen. Gyere! És hív a hízelkedő asszony, vagy nő, egy gonosz nő képében, és ott van ez a hívogatás, ami hízelgő ajkakkal mond dolgokat, és el akarják rabolni az életünket ezek a dolgok. Úgyhogy egy ilyen megszemélyesítés, ahogy ezek a hívogató valóságok ott vannak, és hívogatnak az életünkben.